Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Az a igazság, hogy valahogy most ezt a reggelt úgy éltem meg, hogy ide utaztam, Budapestre jöttem, hogy megfogalmazott az a gondolat bennem, hogy vajon ér-e annyit az én szolgálatom, hogy én 500 kilométert, körülbelül 500 kilométert utazok. És hát el vagyok bizonytalanodva meglehetősen. Örülök azért, hogy itt vagyok. A nyár elején voltam már itt egy alkalommal, és tudom, az Isten félelemről beszéltem. Én ezt nagyon fontosnak érzem a Bibliából. Nem véletlen, hogy első alkalommal a Hármas Angyal üzenet keretében arról próbáltam beszélni. Most megint egy hasonló fajsúlyos ige, számomra legalábbis az, de én gondolom mindjárt számára az. A 2. Korintus 5. fejezetéből néztem igét, amit szeretnék megosztani veletek. És tényleg arra gondolok, hogy a Jóisten vezesse mindnyájunkat, titeket is. Mert lehet, hogy valami más gondolatot ad nektek menet közben, miközben én itt ilyen dolgokról beszélek, majd amiről én fogok szólni. De tudjátok, az az igazság, hogy az ige kimerítetlenül gazdag. 2. Korintus 5. fejezetének a 14. versétől olvasom. Mert a Krisztusnak szeretete szorongat minket, úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint. Sőt, ha ismertük is Krisztus tesz szerint, de már többé nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki a bűnt nem ismert, bűnnél tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Nagyon hosszú, az az igazság, hogy bármelyik versű órákat lehet beszélni. Biztos vagyok benne, hogy itt többen ezt meg tudnák tenni ebből a gyülekezetből. De az a helyzet, hogy annyira egységes, annyira komplet egészben mutatja meg magának a megváltási tervnek a lényegét, annak a kifutását, amit az emberi életben az Isten kegyelme tud munkálni az emberben. Nagyon különös és érdekes, hogy tulajdonképpen ebben a hosszú szakaszban csak egyetlen egy alkalommal jelentkezik kifejezetten ilyen rendkívüli módon a Krisztusnak a szeretete, hogy Krisztusnak a szeretete szorongat minket. Ezzel kezdődik. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, nagyon leegyszerűsítve, hogy azokat szereti az Isten, azokat tudja szeretni, akikre mindezek a dolgok jellemzők, amik itt le vannak írva. Mert a Krisztus szeretetét mindezekben meg lehet élni, meg lehet tapasztalni. Amikor mondják emberek, hogy hát csak az a baj, hogy én nem érzem, hogy Isten szeret engem, hívő emberek. Sokszor olyan hívő emberek mondanak ilyen őszinte szavakat magukról, akikről a gyülekezet föltekint minden szempontból. És mégis megfogalmaznak olyan dolgot, hogy engem nem szeret az Isten. Azt gondolom, hogy akiben ilyen gondolat ott van, akár halványan, akár erősen, azoknak mind választ ad ez az ige. Egyszerűen lehetetlenség, hogy Isten ne szeresse, hiszen azt mondja ebben az igében, hogy vannak az hozzátartozók, Azok a hozzátartozók, akik a megváltásnak az igéit, a megbékéltetésnek az igéit viszik embertársaik számára, és vannak azok az emberek, akik ezt hallják, és akik jó esetben az Isten mellett döntenek. De mi van azokkal, akikben még ez nem érlelődik meg, ez a hívás? Tudjuk jól, különböző élettapasztalatok azt igazolják, hogy azért vannak olyan emberek, akiknek az életüknek a későbbi szakaszában érlelődik. Azt mondja Pál apostol, először is, mintha azt mondaná el, hogy azok az emberek, akiket a Krisztus szerelme szorongat, azokban a következő dolgok igazak. Először is úgy kezdi, 15. versben, hogy ezek az emberek olyan emberek, akik meghaltak. Ahogy Krisztus meghalt a bűnért, a bűnnek a büntetését magára vette, ugyanígy a megváltott, újjászületett ember, a keresztségre készülő ember akár, ben az a felismerése lehet neki, hogy amit vállal, hogy ha ez azzal jár, hogy én meghalok ennek a világnak, én akkor is ezt vállalom, és őt követem. Az ilyen emberek fölismerik általában azt, hogy elengedhetetlenül szükséges és fontos nem kisebb célt kitűzni, nem kisebbet. Mert többen olyan különböző egyházakból jött, nem csak világból jöttünk, különböző egyházakból jöttünk, ahol annak a szokása szerint hídgyakorlók voltunk, és visszaemlékszünk rá, hogy a bűnnek a kérdését hogyan kezelték, az egyház hogyan kezelte, mit tanított róla, és próbáltunk azon az úton haladni és járni, és mit tapasztaltunk? Sikert tapasztaltunk, vannak akik igen, még olyan körülmények között is, de voltak olyan emberek, akik azt tapasztalták, hogy akármennyire szeretném, akármennyire akarom, pedig vágyódok hozzá, de nem megy. Kutyáj természetem van nekem. Szóval az az igazság, hogy ezért rögtön a legelején ezt a legfontosabb dolgot emeli ki, hogy akiket a Krisztus szerelme szorongat, azok olyan emberek, akik meghaltak a világ számára. Meghaltak az önző én számára. Tudom, hogy nagy szavaknak tűnnek ezek, de testvéreim, nem lehet másra gondolni, csak erre. Meghaltak az önző én számára. Fölismerték azt, hogy az emberben nincs semmi olyan dolog, amire büszke lehetne. De még ha lenne is, maga a büszkeség kizárja az Isten közelségéből az embert teljesen. Azt írja a továbbiakban, azt mondja a továbbiakban, azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint. Sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük. Bevallom, ez egy olyan szakasz, aminek jobban utána kell nézni, hogy itt miről van szó. Mindenképpen azt jelzi az ige, nem test szerint gondolkozik az ember. Amikor másokhoz viszonyul, akár Krisztushoz, az ő istenéhez, vagy embertársaihoz, akkor nem a testi gondolkozás alapján gondolkozik és viselkedik. Például nincs félre tudja tenni a bennem keletkező előítéletet. Félre tudja tenni. Valami olyan udvarias nyitottság van az emberek felé, amely alapot ad annak a bibliai igének, hogy a másikat különnek tartván te magadnál. Tudunk példákat, nézzük az Úr Jézust. Még a tisztelői körében is voltak olyan emberek, legalábbis van egy történet, a Simon házában történt eseményre gondolok, amikor azt gondolja Simeon Jézusról, hogy ez ha proféta volna, neki tudnia kellene azt, hogy ez az asszony bűnös. mert csak biztos azért engedi magához ilyen közel ezt az asszonyt, mert ezt ő nem tudja. És nyilvánvaló, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami jó szándékból keletkezett. Péter apostol nem vitatható emberileg egy jó szándékkal szól, és azt mondja az Úr Jézusnak, hogy ments Uram Isten, te veled ez nem történhet meg, hogy te meghalljál. Na, ezek azok a dolgok, amik a testnek a gondolkozása, a testnek az elgondolása, annak az indulata, annak az érzelme. Érzitek, hogy ez egy olyan kérdéskör, amivel hát órákat lehetne erről beszélni, nagyon sok szempontból, és azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, ami lehet, hogy sokaknál talomba van téve. Tehát el van téve, le van traktározva egy hűtőszekrénybe, lelkileg mondom ezt most, hogy ezzel most nem foglalkozunk, mert érezzük, hogy ez valami olyan magas kívánalom, valami annyira be kell töltekezni az Isten szent lelkével, annyira az Istennek kell élni, hogy valaki ezt a szintet megugorja, amit itt a 16. vers mond. Pál apostolnak az írásában semmiféle hezitálás, semmiféle bizonytalanság ezzel az igével kapcsolatban nincs. Olyan törvényszerűen, egyenesen, világosan fogalmazza meg, egyszerűen azt mondja, ez volt a múlt, és most pedig az a jelen, hogy többet nem így gondolkozunk az Úr Jézussal sem, meg embertársainkkal sem. Végül azt fejezi ki az ige, tovább olvasva, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Ugye rendkívül a vers megvilágítja azt, mikor Krisztus szeretetéről van szó, meg ezeket, amiket az előbb néztünk, ezeket a szép dolgokat. Azt mondja, hogy Krisztusban van ez az ember, és az az ember, aki Krisztusban van, az új teremtés. Hát, ezt mindjárt tudjuk, hogy Istennek a teremtése tökéletes. Még amikor a lázongó angyalokat, akik később lázongó angyalok lettek, és megteremtette az Úr őket, azok tökéletesen kerültek ki a kezéből, mindjárt. Maga a lázadó, az ős lázadó is tökéletesen került ki. Megismerték az Isten, tisztelték, imádták, és olyan szeretett közösségben voltak vele, hogy elcsodálkoznák azon, hogy ezek a lények korábban hogy élték az életüket. Az emberi világról, akik a megváltást ismerik és befogadták az Úr Jézust, azokról tehát ezt mondja, hogy a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Hát én is gondolkozok ezen, és szoktam mondani, hogy igen, Istenem, csak az a probléma, hogy azért én bűnös ember vagyok. Azért én nekem vannak szokásaim, vannak nekem dolgaim. A legnagyobb baj az, hogy a természetem, a jellemem nem az Úr Jézusnak a jellemét mutatja. Ez egy hatalmas probléma. És az ember könnyedén válságba kerülhet. Ezt azért mondom nektek, mert vannak olyan emberek, akik szintén tapasztalatomon erről megvallották azt, hogy én már nem tudok megváltozni. Én már eljátszottam az életemet. Én megpróbáltam korábban, nem sikerült azért így, mondják az emberek, hogy én még egyszer ennek nekiadjam magamat. És a hit hiánya és saját magát egy olyan helyzetben látja az ember, ami megkötözi őt abban, hogy egy ilyen igét igazán a szívére vegyen, hogy új teremtés az, aki Krisztusban van. A továbbiakban annak a rendkívüli tanítást látunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan is, mi is az alapja annak, hogy egy ember ilyen változáson tud keresztül menni. A mindenható Istenről beszél a Biblia, két versben is nagyon nagy nyomatékkal beszél az atyáról, és ugye a fiúról is, amikor is azt mondja, hogy mindez pedig Istentől van. aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Hát az apostol nyugodtan elmondhatta, meg akiknek szólt ő abban az időben, hogy ez igaz, hogy minket magával megbékéltetett. De azt mondja, hogy mindez Istentől van. És ez egy nagyon fontos dolog, ezt pontosan érteni, hogy hogy is van ez a megbékélés. Mindenesetre, hogyha tartalmilag nézzük a szakaszt, akkor két különálló megbékélést látunk. Az egyik, amelyik de facto kimondja, hogy az egész világot megbékéltette a mindenható Isten a fia által magával. A másik, amelyik közli azt, hogy most ezt az igazságot, amely arról szól és arról beszél, hogy Isten hogyan békéltette meg a világot önmagával, rábízza a követőire, az emberekre, és azt mondják, hogy ezt vigyétek el az embertársaitoknak, hogy most már az embertársaitok is béküljönnek meg az Istennel. Tehát két különálló békesség van. Az egyik az Isten részéről, a másik az ember részéről. Nézzük, az első szakasznál tartunk, mit látunk itt. Azt mondja, hogy Isten megbékéltette, mindez Istentől van, aki minket magával megbékéltetett, a Jézus Krisztus által. Nyugodtan eszünkbe jutott János 3.16. Miről szólott a Biblia? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz benne, el ne veszten örök élete legyen. Igen, de ez nem beszél arról a János 3.16, hogy mit tette lehetővé azt a mindenható számára, hogy bűnös emberektől ne forduljon el, utálatosságot elkövető embereket ne zárjon ki a társaságából, az ő kegyelméből, hanem hogy úgy tekintsen rájuk, mintha azok bűnt el se követtek volna. De gyakorlatilag itt erről van szó. Hogy meg tudja tenni azt a mindenható, hogy külön válassza a bűnt. Nagyon hasonlít az agapé kérdéséhez, mikor az agapét magyarázzák, mi az agapé, Isten szeretete, mondják feltétel nélküli szeretete az Istennek. De láthatjuk azt, hogy a feltétel nélküli szeretetnek is szabályai vannak. Már a szombatiskolában is jelezte testvérnő, tudom, és én tovább gondolom ezt a gondolatot, mindjárt tudjuk, hogy az Isten fia nem hal meg a kereszten, ha nem vállalja a keresztet, akkor nincs megváltás. És akkor mi van az emberi világgal? Tehát ami igazán ünnepélyessé teszi a megváltás kérdését, még az, amikor az ember belelát abba egy kicsit, csak kicsit, hogy mit élt meg a mi Istenünk a megváltásban. Már most el akarom hesegetni mindenki elől azt a gondolatot, hogy kiengesztelni az Istent nem kellett. Egy másodpercig sem. Ő mondja azt, hogy ő teszi meg azt, hogy megbékéltet önmagával. Tehát ő a békéltető, ő aki a sértett fél, ő, aki meg van bántva, akinek az isteni mi volta meg van kérdőjelezve, aki az emberek nem úgy viszonyulnak az ő istenükhöz, pontosan ő az, aki most megbékél. Nem fogadja el ezt a közömbösséget, nem fogadja el ezt a bűnt, nem fogadja el ezt a fajta falat, ezt az érintkezési formát, hanem azt mondja, hogy megváltom az embert, mert az ember olyan bajba került, hogy semmi esetre sem tud kimászni a maga bajából. Először is nem fogja kívánni a szentséget, ezt az emelkedett erkölcsiséget, ezt a tisztaságot. Az ember ezt nem, ennyire nem. Ad az ember magának szabadságot, és azt mondja, hogy Istenem, most egy kicsikét jobbra megyek, most egy kicsikét balra megyek. Ez a testnek a gondolkozása, és a testnek a cselekedete. De látjuk, itt arról volt szó, hogy a test itt már szóval se jöhet. Tehát az már nem diktálhat, az már nem uralhat. Itt jön elő, hogy milyen jelentőség van az újjászületésnek, igazából a megtérésnek. Milyen hatalmas jelentősége van, hogy mi teljesedik ki egy Isten kereső ember életében, igazán, aki keresi az Istent, és milyen ajándékot kap az Istenétől. És nyomatékosítja ezt a gondolatot még egyszer, mint amikor az apostol azt mondja, hogy megfogalmazom még egyszer. Amit nem maga kulcsfejéből fogalmaz, meg mindig ezt azért hozzá kell tenni, hanem amit a Szentlélek ad most. És csak azt tudja mondani, az előbb azt mondja, mindez pedig Istentől, a következő versben pedig azt mondja, minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot. Nem tulajdonítva nekik a bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek igéjét. Van még egy másik gondolat itt azért ebben, ami talán nem ötlik fel annyira, de szeretnék felolvasni a szemelvényekből, az első szemelvényekből. Ezt egyetemisták állították elő, Ellenbágy bizonságtételeiből annak idején régen. Ők kapták azt a feladatot, hogy a mai kort hívőséget és a világot megszólító irodalmat elemált írásával állítsanak elő. Itt a 246. oldalon az első kötetben azt mondja, kegyelmének, együttérzésének és szeretetének bemutatásával a nagyság új dimenzióját tárta a világ elé. Új értelmezést adott az embernek Istenről. Mint az emberiség feje leckéket adott az embernek az isteni kormányzásról, ami által feltárt az irgalom és az igazság megbékülésének szentségét. Az irgalom és igazság megbékélése nem tűrte meg a bűnnel való kiegyezést, és nem hagyott figyelmen kívül egyetlen követelés sem az igazságot illetően. Mindkét isteni jelenvonás megfelelő helyére került. A kegyelem megbüntethette a bűnös, megáltalkodott embert anélkül, hogy ezáltal lerombolta volna saját irgalmát, vagy elvesztette volna együttérző jellegét. Az igazság pedig a jogosság megsértése nélkül bocsájthatott meg a bűnbánó törvényszegőnek. Hát egy rendkívül különleges dolgot látunk, amire hát általában ilyen hétköznapi emberek, mint amilyen én is vagyok, nem gondol arra, hogy tényleg az Isten igaz, amikor bemutatkozik, azt mondja, hogy igazság, irgalmasság és bűngyűlölő. Ezt mondja a világnak. Én olyan Isten vagyok. És azt lehet gondolni, hogy az igazság és az irgalmasság két olyan terület, amelynek szoros, mind a kettőnek szeretet az alapja, amelyek nagyon közel vannak egymáshoz, és nincs közöttük semmiféle feszültség, hanem egyetértés van közöttük. De azt kell mondani, hogy addig, míg a világ megváltója nem halt meg a kereszten, egy bizonyos feszültség fönnállt az Isten igazsága és irgalmassága között. Mert mégiscsak kegyelmezett állapotban volt a világ. A világnak mégiscsak ment előre az ideje, tapasztalhatták meg a gondviselést, a hívők, a tanítást, stb. És olyan szépen írja le azt, rendkívüli szavak ezek, mikor azt mondja, hogy az irgalom és igazság megbékülésének a szentsége. Tehát az igazságnak, feje, mintha egy élőlény lenne, most így próbálom elmondani, fejet kellett hajtani az irgalmasság előtt. Mert az irgalmasság azt mondta, helyébe lépek az embernek. Igen, csak úgy lehetett helyébe lépni az embernek, hogy az a valaki, aki ezt mondta, emberé kellett, hogy szülessen itt a földön. És ugyanúgy érezte a napnak az erejét, ugyanúgy érezte azt, hogy nincs ennivaló és szomjúság, és az ehhez kapcsolódó kísértések, amik általában az emberi lelket kísértik, hogy hol van a gondviselés, vagy a türelmetlenség lelkületének a megtapasztalása, hogy ez miért van így, miért kell nekem annyira kérni, hogy nekem innivalóm és ennivalóm legyen. Ugye látjuk a zsidók esetében, hogy az elbukásoknak egy ilyen problémája volt. Tehát azt mondja, hogy úgy történt a kiegyezés kettőjük között, hogy az irgalom teljesített mindent, amit az igazság mondott. Az igazság azt mondta, hogy vér nélkül nincs bocsánat. Amikor igazságról van szó, azt is hozzá kell tenni, hogy igazságosság. Tehát az igazság és az igazságosság. Ezt így együtt kell nézni. És olyan különleges, ahogy Ellen White leírja. Azt mondja, a kegyelem megbüntetett a bűnös, megáltalkodott embert. Anélkül, hogy lerombolta volna saját irgalmát, vagy elvesztette volna együttérző jellegét. Persze, nem az emberen csattant az ostor. Az ő sebeivel gyógyulánk meg, békességünk büntetése rajta van. Tehát valóban a kegyelem ezt a dolgot, mi nem tapasztaltunk ebből semmit, pont ellenkezőleg. Aki elfogadja Jézust, az áldásban részesül, az békességben részesül. És az a különös, hogy én akaratlanul azért ide raktam egy igét, nincs benne a bizonságtételben, de eszembe jutott egy ige, Zsoltárok 85.11, amikor azt mondja, hogy irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Elmondom, az Orszó szerinti Károlyi Bibliába, tehát 1910 előtt kiadott, tehát még a Ceglédi revidiált Biblia, amit általában még használunk, nem az új, hanem azt megelőzően, azelőtt is volt egy, igen, és ott úgy van, hogy az igazság és irgalmasság csókolgatják egymást. És azt mondja, hogy a békesség és a hűség is ugyanazt teszik. Na most azért el kell mégiscsak mondjam, hogy az emberi csók, vegyük a szerelmesek csókját, az olyan, hogy egyszerre ad és elfogad. Érdekes dolog, hogy a Biblia ezt a szót használja kettőjük kapcsolatára, kettőjük viszonyára. Azt mondja, csókolgatják egymást. Itt ebben a szövegben, amit Ellen White ír, pontosan ez látható. Egymástól átvesznek. Az igazság az, amelyik kegyelmez, és az irgalmasság az, amelyik büntet. Azt mondja Ellen White, hogy fölcserélődtek a szerepek. Nem az igazság csinálja azt a kereszten, hanem az irgalmasság. Na most lehet, hogy azt mondjátok, ugyanát ez nem olyan nagyon lényeges, vagy ki tudja ezt, hogy van. Minden esetre én azt mondom, hogy nagyon nagy jelentőségi dologba tudunk bepillantani. Mert azt látjuk, hogy hogy is történt az, hogy Isten megbékéltette a világot magával Jézus által. Hogy is. Azt mondja ezután, megszólítva mindnyájunkat, 20. vers. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Hát nem tudom, ma egy nyelvtan tanár hallja ezt, azt mondja, még ilyet nem is hallott. Két különböző személy kétszer is megjelenik a mondatban. De ha belegondoltok ennek a mélységébe, az azt mondja, hogy mi Krisztus követei vagyunk, a hívő emberek. Krisztus követei. Azt mondja, olyan követek, hogy Krisztuson keresztül Isten kér most bennünket. Azért, hogy Krisztusra nézve, Krisztusért, béküljünk meg már az Istennel. Tehát amit tett Jézus értünk, béküljünk már meg az Istennel. És tényleg mondjuk ki azt, hogy ha tényleg kedves az ő személye nekünk, és úgy áll előttünk, mint a megváltó dicsőségben, szentségben, tisztaságban, abban a hatalomban, akkor jusson eszünkbe az, hogy Isten tette ezt lehetővé. Ezt ő kezdeményezte. Ezt ő tervezte. És a fiú jelentkezett. És azt mondta, én megteszem. Én elmegyek és megváltom az emberiséget, és bocsánat, és nem hagyom úgy őket. Ha? Nem tudom, hogy lehet-e megfogalmazni még ettől érzékletesebben, ettől mélyebben, hogy a Biblia itt megfogalmazza, amikor azt mondja, hogy hát az Isten kér bennünket. Hogy hol találunk ilyet még a Bibliában? Mert azt mondja, hogy ha megéheznem, nem mondanám meg neked, mert enyém minden. Minden az enyém. Hát nincs semmi, amit tudnál adni. De az, hogy maga az Isten a bűnös embert ebből szólítsa még, és kérlel, és azt mondja, béküljél meg. És most gondolkozzunk el. Ha Istennek a békességét az idézte elő, hogy pont került az ember által elkövetett bűnre, és le van fizetve az adósság, akkor az ember oldaláról vajon a békesség miben érhető tettem? Miben jelentkezik ez a békesség? Ha nem abban, hogy ugyanebben a tárgykörben történik valami az emberrel. Hogy ugyanúgy gondolkozik ünnepélyes módon a megváltásról, ahogy látjuk a mi Istenünktől. Tehát az azt jelenti, hogy nincsenek megtűrt bűnök. Nincsenek megszokott bűnök. Nincsenek föladások. Nincsenek közömbösségek. Nincsen olyan viselkedés, hogy hát én külön vagyok. És tudjuk jól, hogy a Szentléleknek a gyümölcsében eleve benne van, tehát Szentlélek jelenlétében ő rá jellemzi a szeretet, az öröm, a békesség. Tehát ő külön ad békességet. De látjátok, a békességnek az alapja hol húzódik meg, és hol van? Hogy lehet egy embernek nyugalom és békessége, ha ezt a békességet nem nyert el az Istenétől, hogy kegyelemből tudjon így dönteni a bűnökkel szemben? De úgy gondolkozik az ember, hogy azt mondja, hogy ilyen fenséget és ilyen tisztaságot nem láttam. Ez nincs fogható. Senki ember a földön, mint amilyen ő. Azt mondja, hogy kérlel, és azt mondja, béküljetek meg az Istennel. Azt mondja, egy megokolás még a 21. vers, mert az, aki bűnt nem ismert, bűnétette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mit lehet ezt hozzátenni? Mindenki érti és tudja. Neki semmi köze nem volt a bűnhöz. Olyan ünnepélyes és olyan hihetetlennek tűnő. Sokszor, amikor saját szavainkkal mondjuk egy embernek, akárkinek, ha bizonságot teszünk, ő soha nem vétkezett. De hogy belegondolunk, hogy nem történt az, hogy soha, egyetlen egyszer sem. Valahogy azt lehet érzékelni, hogy az az idő, amit ő eltöltött, és amit mi eltöltünk időt, annak az ünnepélyessége nem azonos. Nem azonos. Jó, ő a világ megváltójaként jött erre a földre. De mi meg a megváltottai vagyunk, az ő gyermekei. És ebből következik az, hogy olyan hatalmas ígéretet nyerünk Krisztus által, hogy azt mondja a Szentírás, hogy olyan szövetséget kötök, hogy leszek nekik Istenük. Micsoda távlata van ennek? Mikor olvasunk jelentéseket győztesekről, zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, ott vannak a hithősök, mutatja őket, hogy milyen közel álltak azok az emberek az Úrhoz. És ami mindig csodálkozom, hogy miért van az, hogy az embernek az Istennel kapcsolatban valamilyen bizonytalansága van. Miért van az? Miért van az, hogy élő valóságban, abban az ünnepélyességben, amit az jelent, hogy nekem Istenem van? És hát az a helyzet, ez olyan dolog, hogy fölépít egy gyerek egy várat, és alul kihúzok egy kockát, összedül az egész. Hát összedül. De azért dül össze, mert azt kell látnunk tehát, hogy az embernek teljesen át kell adni az életét. Teljesen. És talán amikor megkeresztelkedtünk, vagy amikor lelkesen erre az útra ráléptünk, kimondva kimondatlanul, lehet, hogy tényleg bennünk volt egy ilyen gondolat, hogy mi ezt szeretnénk. Mi ezt akarjuk. És akkor van egy középszerűség, és akkor még udvarias voltam az egyházban, lelki színvonalon nézve. És akkor magával hús, magával ránt. Elfogadjuk az emberek ilyenek, nekem is ilyenek kell lennem. De mondjuk meg őszintén. És azok a boldogságok különben, amiről Jézus beszélt, az a miénk. Boldogok a szelidek. Csak vegyünk egy pár boldogok, éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Boldogok, akiknek a szívük tiszta, merjük az Isten meglátják. A békességre igyekezők. Isten fiainak mondatnak. Tényleg ennek az áldásai megvannak. Bármelyik egyház, amikor erről a kérdéskörről beszél, erről a boldogságról, mindegyik azt írja és azt nyilatkozza róla, itt olyan boldogságról van szó, amihez nem fogható az emberi világban semmi, még a gyermek születés sem. Pedig az aztán egy rendkívül erejű dolog. Nem. Az annyira kéne látni a hívő embereken. Hozzáteszem, természetes módon, hogy Isten áld, és azt akarja, hogy mi boldog emberek legyünk. Testvéreim, gondoljuk át ezt, nekem nem ez az erősségem, nem az ilyen témakörök, nem inkább a hármas angyal üzenet, ami nagyon közel van ehhez, különben hozzáteszem. Meg a proféciák, nagyon szeretem. Ez egy picit távolságra vagyok tőle, de érzem ennek az ünnepélyességét, érzem ennek az erejét. Amikor imádkozom, tapasztalom, hogy ebbe az irányba fordítja a figyelmemet. És én azt mondom nektek, abban segítsen meg mindenképpen a Jóisten bennünket, hogy azt a békességet, amit Isten megélt akkor, amikor a fia valósággal a mi bűneinket magára vette, hogy ezt a békességet ismerjük meg, mert ezt oda akarja adni ezt is. De nekünk nem kell ilyen nagyban gondolkozni, csak engedelmességet kell tanúsítani. Csak megbékélni Istennel, és úgy gondolkozni és úgy cselekedni, hogy a bűn nem kedves. Az egy idegen ellenség. Az egy utálatosság. Az egy borzalom. Az kizárja az Istent is a maga helyéről, meg az embertársaimat is. Engem pedig tönkretesz. Bármelyik fajtája, bármelyik oldala. Ha ezt megengedjük a szívünknek, ezt a gondolkozást, és így imádkozunk, biztos vagyok benne az Úrnak majd magunkra. És meg fogjátok látni, ha kipróbáljátok. Igaz az, ami ide le van írva. Mert Krisztusnak a szerelme nem csak abban az időben volt érzékelhető és fogható. Hanem ma is. Áldja meg a Jóisten igéket mindjárt számára. Amen. édesatyánk, hálás szívvel jövünk hozzád, Jézus drága szent nevében. Köszönjük, Urunk, szent ígéidet, amelyeket adtál nekünk. Urunk, olyan különlegesek ezek. Arról szól, hogy fiad által mennyire szereted az emberi világot. Külön szereted az igazakat, az igazi hívőket, akikre igaz az, hogy új teremtés, akikre igaz az, hogy meghaltak a bűn számára, akik nem emberi vélemények, érzések és gondolatok alapján viszonyulnak te hozzád és embertársainkhoz, hanem valóban a szeretetnek a megélésével, annak tapintatával, figyelmességével, annak a segítő készségével, amit láthatunk Jézusunk te tőled. Urunk, köszönjük, hogy te ilyen Istenünk vagy, megbékéltetted a világot önmagaddal. Nem nézted utálatosságainkat, bűneinket. Nem elfordítottad orcádat felőlünk, hanem fiad által megkerestél. És amikor ezen a rossz életúton találkoztunk te veled, azt láttuk felfoghatatlan módon, szeretsz bennünket. Arra kérünk, segíts meg, hogy számítson számunkra az, hogy hogyan békéltél meg a bűnös emberrel. És főképpen az, ami ebből származik, hogy te kérsz bennünket, a Jézusra nézve, béküljünk meg veled. Segíts, Úrunk, hogy értsük mindezt, és tudjuk meg azt, hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy nem akarunk hangoskodni, nem akarunk kiabálni, nem akarunk békétlenséget előidézni, hanem abban van a legfőbb békesség, hogy úgy tekintünk a bűre, ahogy te. Gonosz és utálatos, amely tönkre teszi az életet. És Urunk, te fölkínálod ehelyett a te szentségedet, a te tisztaságodat. Olyan különleges az Urunk, hogy ma arról beszélgetnek emberek, hogy ezt nem lehet elérni. Ez olyan távolságban van, amit még látni se lehet, nem hogy oda menni. És azt látjuk, ígédből pedig te ezt munkálod. Biztosítasz Jézus által, akik a békesség üzenetét viszik, hogy megtapasztalhatják ezt a hatalmat és erőt, ami átalakítja az ember teljességgel. Segíts meg, hogy dicsőítsünk és magasztaljunk egy engedelmes élettel téged, Jézus drága szent nevében. Amen. Isten hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét. Amen.